Isten igéjét, amelyből egy verset választva szeretném az ő segítségül hívásával és az ő jelenlétében bízva hirdetni a mindannyiunkhoz szóló üzenetét, megírva található János evangéliuma 7. fejezetében, a 46. versben, eképpen. A szolgák így feleltek, ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. A gyülekezet foglalja. Szeretett testvérek, beindult a tanév, és ezzel együtt az új hittan oktatási év is, amelynek ma tartjuk a gyülekezeti napját, és már el is kezdődött. Ezzel az Isten tisztelettel, majd egy vetített előadás követi, utána ebéd, és egy több generációs vetélkedő, amire még mindig lehet jelentkezni. Nekünk hittanoktatóknak akaratlanul is eszünkbe jutnak az elmúlt évek, eszünkbe jutnak a hittanórák és a történetek. A történetek egymásról, amit egymásnak meséltünk el, amit a gyerekek mondtak el nekünk, amelyeken néha nevettünk, néha pedig nagy hallgatás kísérte őket. És nagyon sokat tanultunk belőlük. Mi, hittanoktatók, a gyerekektől. Mi, akik a gyerekeknek, a gyerekek nyelvén próbáljuk elmondani, hogy miért érdemes 45 percen túl is magunkkal vinni és magunkban hordozni azt, amit nem mi tanítunk nekik igazán, hanem ajándékba kapják föntről. A jeruzsálemi lombsátor ünnepén az akkori hittan oktatók, a főpapok és a farizeusok azon morfondíroztak, hogy hogyan lehetne elkapni Jézust. Hogyan lehetne megállítani Jézust. Bűnt kerestek benne, ugyanis a törvényes letartóztatása és elítélése érdekében először ki kellett volna őt hallgatni. Bűnt kerestek benne, és a törvényes eljárás kereteit keresték ők maguk is. A Jézusért szalasztott templomszolgák nagyon kemény fickók voltak. Régóta megtanulták már, hogy szorítsák háttérbe az érzelmeiket, keressék meg azokat, akiket el kell kapni és előállítani. Mindenféle szemrebben és nélkül végezték a dolgukat, felkeresték az illetőket, bárki is hiába könyörgött nekik, és első szóra megfenyegették, aztán ha kellett, megverték, ha nem kellett, akkor is megverték néha. Megkötözték, és a kenyér adóik elé húzolták őket. El kellett végezniük így ilyen durván a munkát, mert hogyha kötelességüket megszegték volna, abban a pillanatban az első alkalommal elvesztik az állásukat, voltak itt még komolyabb esetekben száműztek is. Kemény fickók voltak ezek a templomszolgák. Jézus előállítása, Jézus esete pedig egy kiemelt eset volt. A parancsot kapott kommandósok igyekeztek, hogy elkapják őt, napok óta figyelhették, kicsit féltek a tömegtől, napok óta figyelhették, hogy mikor adódik az a lehetőség, amikor nagyobb ellenállás nélkül körülvehetik Jézust, megkötözhetik és a megbízóik elé hurcolhatják. A megfigyelés ideje alatt, vagyis néhány napig, a lombsátrak ünnepén persze óhatatlanul is hallották azt, hogy mire tanítja a tömeget. Még ez is a munkájuk része volt, ettől még épp olyan kemény szívű legények, szolgák maradtak, mint a küldetés elején. Csak hogy történt valami. Nem csak hallották Jézust, hanem egy idő után hallgatták. Hallgatták, ezért kiderült, hogy nekik is, hozzájuk is szólt az a galileai tanító, akit előzetes letartóztatásba kellett volna helyezniük. Jézust, vagyis Isten akaratát hallani, kedves testvérek, vagy Jézus, vagyis Isten akaratát meghallani között, az az óriási különbség, hogy én akarom-e őt elfogni, megfogni, megragadni, és azt tenni vele, amit akarok, használni őt, vagy pedig semmivel nem törődve én adom át magam neki. Ilyen kockázatos dolog Jézus közelébe kerülni. Ilyen kockázatos dolgot csináltatok ma, amikor eljöttetek a templomba. Mert lehet, hogy nem csak hallani fogjuk, hanem meg is halljuk azt, amit nekünk szán. Ezzel együtt, úgy, mint a fogmegek esetében, Jézus érthetővé teszi számunkra, hogy mi csak odáig mehetünk el, ameddig ő enged bennünket. Jézust nem használhatjuk arra, amire akarjuk. Nem kaphatjuk el, nem foghatjuk meg, nem bánhatunk vele tetszésünk szerint. Hogyha csak megpróbáljuk, akkor is megszégyenülünk. A Jézus bekísérésére készülő legények üres kézzel és 180 fokos fordulatot vett elmével kullogtak vissza a farizeusokhoz és a főpapokhoz. Az elbocsátás lehetősége már ott lebegett a levegőben egy kérdésben. Miért nem hoztátok őt ide? Ebben már ott volt, kirúgunk benneteket, de először feleljetek arra. Miért nem hoztátok őt ide? Ennyit tudtak válaszolni, ember még így soha nem beszélt, ahogy ő. Ez a hittanoktatási év akkor lesz áldott, hogyha a gyerekek közül bárki, bármennyien, bármikor, akármilyen módon, de a Szentlélek titokzatosan hatásos közreműködése után eljutnak odáig, hogy megszületik bennük, nem fogják kimondani, de bennük ez a csodálatos mondat valamilyen módon. Ember még így nem beszélt, ahogyan ő. Nem a hittanoktató Jézus. A családod, a kapcsolatod, kedves testvérem, akkor nyer áldást, amikor megfogan bennetek a közös felismerés Jézusról. Együtt tudjátok kimondani, úgy, mint akkor a templomszolgák. Ember még így soha nem beszélt, ahogy ő. A bárhol, bárkit tapsolók körében akkor vesz 180 fokos fordulatot az értelem, amikor Jézusra, egyedül Jézusra vonatkozik a megértett felismerés. Lehet, hogy hallottunk egy jó szónokot, de Jézus, ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. Azok a magabiztosan induló templomszolgák azért nem tudták letartóztatni Jézust, mert mielőtt hozzáérhettek volna, Jézus feltartóztatta őket. Az az erő, amivel beszélt, amivel őket, a szolgákat is megszólította, még azt is elfelejtette velük, hogy miért indultak. Mi történt ezekkel a szolgákkal? Mitől váltak durva, gondolkodás nélküli bábukból Jézust első helyre állító tanúkká? Sokkot kaptak. Sokkot kaptak. Isteni erőtérbe kerültek, amitől az addigi, szabálytalanul működő elméjük visszaigazodott az eredeti állapotába. Ez a hittoktatásnak, a hittanoktatásnak az egyetlen értelme. Ez az Isten tiszteletnek az egyetlen célja. A Jézus nélküli összhangot, és rendezettséget nélkülöző életfunkcióknak a helyreállítása. Isteni sok hatással. Kevesen használtuk, de azt hiszem, hogy mindnyájan láttuk már, ha nem máshol, akkor filmeken a defibrillátort. Ezt a készüléket, amely, hogyha az elektródáit megfelelő helyekre illesztjük föl a testre, és aztán működésbe hozzuk, akkor elektromos áramot ad le, és az egyen áramú elektromos ütés úgy hat a szívkamrának az izmaira, hogy azoknak a szabálytalan rángatózását, fibrillációját helyreigazítják. Egész egyszerűen újra indul a vérkeringés. Mi úgy születtünk, kedves testvérek, hogy a lelki értelemben vett szívműködésünk saját kedve és a körülményeink hatása, ránk gyakorolt hatására engedve születésünk óta össze-vissza rángatózik. Fibrillál, ide-oda. Sejtjük azt, hogy nincs minden rendben, csak az okát nem ismerjük. A teste szív elégtelenségeinek tüneteit tapasztaló ember sem ismeri föl az okokat, mert nem tanulta, nem tudja, hogy mi történik benne, de azt érzi, hogy nem így kéne lenni, és ebből még valami baj is származhat. Isten pontosan ismeri a panaszainkat, a tüneteket meg látja, előbb ismeri őket, mint ahogy mi felismerjük. És a lelkünk kamráinak a zavarait nagyon szeretné helyrehozni. Alkalmasint Isten ezért sokkol bennünket. Ezt, épp úgy, mint az első segélynyújtók, akkor alkalmazza, amikor már elvesztettük az eszméletünket. Amikor már nem vagyunk az öntudatunknál. Nem fogjuk fel, hogy kik vagyunk. Amikor olyan szintre süllyedünk, hogy nem is emlékszünk rá, hogy valójában milyeneknek kellene lennünk. Az Isten milyennek képzelte el bennünket. És a Szentlélek Isten ilyenkor közbelép. Valami óriási kelléktárából előveszi a megfelelő készüléket, ránk kapcsolja az elektródákat, nevezd annak az elektródát, amiről vagy akiről tudod, hogy mennyei segédeszközként már rád kapcsolódott, már elért téged. És utána a Szentlélek Isten üt. Akkorát, hogy magadhoz térsz. Igazából hozzá térsz. Jézushoz. Először, vagy megint, ki tudja, hogy hányadik újraélesztés után, azon csodálkozol, hogy egyáltalán hogy kerültél olyan messze tőle. Hogyan kerültél messze abból a közelségből, amelyben először tátva maradt a szád, épp úgy, mint a templom szolgáké, és ha nem ezekkel a szavakkal, de valahogy megfogalmazódott benned, amikor Isten először sokkolt téged, amikor Jézust először felismerted, hogy kicsoda. Ember még így nem beszélt soha, mint ő. Azok a modern készülékek, defibrillátorok, amik a mai kórházakban, a mentőkben, sőt, áruházakban vagy művelődési központokban is ott találhatóak, a beavatkozás előtt, amikor rákapcsolják az emberre, akkor ritmus analízist végeznek. Megvizsgálják, hogy tényleg szabálytalanul működnek-e a szívkamra izmai. A mi lelki rendellenességeink megjelenésekor Jézusnak nincsen szüksége analízisre. Jézus nem vizsgál bennünket már külön-külön. Tudnélik, Jézus 24 órás ügyeletben van. Egész nap, a nap minden órájában ügyel ránk. És adott esetben úgy, és olyan mértékben sokkol, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy újra normális legyen az agyműködésünk, a lelkünk működése, az eredeti, a vele összhangban működő ütemben és harmóniában lássa el a feladatát. A templomszolgák ott voltak a sokaságban, ott figyeltek, amikor Jézust hallgatva megindult a találgatás. Hallottátok az először felolvasott igéből. Valóban ő a próféta. Mások így szóltak, ő a Krisztus. Többen pedig ezt mondták, hogy csak nem Galileából jön el a Krisztus. Biztosan ezt is megjegyezték, ezeket a beszólásokat, ezeket az elszólásokat a templom szolgák, hiszen feladatuk volt az is, hogy jelentsenek. Mi a közvélemény? Mi a közhangulat? Hangulat az volt, de közvélemény, vagyis közös vélemény az nem. Azok az emberek, akik Jeruzsálemben a lombsátor ünnepén találkoztak Jézussal, nem jutottak közös nevezőre. Nem tudtak kialakítani egy közös álláspontot, ki is valójában Jézus. Nem volt közvélemény. Nem volt közös vélemény. János evangélista szépen le is írta a tényeket, ellentét támadt tehát miatta a sokaságban. Nem érdekes, kedves testvérek? Nem érdekes, hogy pont azok, akik el akarták fogni Jézust, akik Jézus ellenségeinek dolgoztak, pont ők, nem a templom udvarán, nem a piac téren bölcselkedtek, hogy kicsoda Jézus, hanem az állásukkal játszottak, pont ezek a szolgák egyet értettek abban, hogy ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. Jézus új embereket rakott a szolgák régi gúnyájába, egyenruhájába. Mennyei kenyérre befogadó képessé változtatta azokat, akik addig csak a törvénykezők parancsát hajtották végre. A régi ruhájuk megmaradt, de belül megváltoztak. Mi, ez a gyülekezet, akik gyűjtünk, akik segíteni akarunk, Jézus nélkül arra vagyunk képesek, hogy egy új ruhát, egy új kabátot, egy új cipőt adjunk ugyanazokra az emberekre, akik belül lehet, hogy nem változnak meg. Ez dicséretes, ez kötelességünk, keresztény kötelességünk, ezt meg kell tennünk. A segítségnyújtás az elengedhetetlen része a keresztény életünknek, de nem a vége. Nem elég csak így segíteni. Nem a teljessége. 2 éve nincs olyan híradás, amely ne tenne említést a migránsokról. Én akkor kapom fel a fejemet igazán, amikor azokról hallok, akik már éveket töltöttek el, évek óta élvezik a befogadó közösség előnyeit, aztán hirtelen ellenük fordulnak. Rájuk támadnak, vagy jogokat követelnek azoktól, akik nem vártak hálát azért, mert befogadták őket, de azt sem várták, hogy az újonnan érkezettek rájuk erőltessék a saját akaratukat. A napokban hallottam, hogy valaki, aki talán 10 éve tagja egy új közösségnek itt Szegeden, kiosztotta azt, aki oda született, és a többiekkel, az őslakosokkal együtt felépítette mindazt, amiben a jövevény csak belecsöppent. Elvándorlási válság Szegeden. A latin szó migrare azt jelenti, hogy költözni, vándorolni. A segítségnyújtás tehát nem állhat meg, kedves testvérek, a befogadásnál. Maga a befogadás úgy tűnik, hogy nem változtatja meg a jól elrejtett és gondosan ápolt Jézustalan természetet. Aki a családodba, aki a baráti társaságodba, aki a gyülekezetedbe, aki a hazádba érkezett, és veled együtt akar élni, mondd meg neki, szépen kedvesen, egyetlen lehetőséged van, kedves barátom. Egyetlen lehetőséged van, Jézus, akihez hasonlóan ember még soha nem beszélt. Ráhallgass, és érezd magad otthon azok között, akik szintén ezt teszik. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére 493-as számú dicséretünk második versének az éneklésével. 493-as számú dicséretünk második verse így kezdődik: Néked adok hálákat, én kegyes Istenem.